megrázta a fejét. Semmi bűntudat nem látszott rajta. Nem, mondta csendesen. Ő még élt, amikor én ott hagytam. És aztán, mi történt azután? Tudja, vagy csak gyanítja? Nadály hangosan, most szenvedélyessé vált. Hallottam önről, Mr. Poirot, hogy az Orient Expressen történt esetről elfogadta a hivatalos kiadott magyarázatot. Poirot érdeklődéssel nézett rá. Kíváncsi lennék, kitől tud róla? Szóval igaz, Poirot elgondolkozva válaszolt. Az egy egészen más ügy volt. Nem, egyáltalán nem más. Az az ember is, akit ott megöltek, gonosz volt. Elcsukott a hangja, akárcsak az anyósom. Poirot határozott maradt. Az áldozat morális jellemének semmi köze az ítéletemhez. Egy olyan embernek, aki a saját ítélete alapján elveszi egy másik ember életet, nincs többé helye az emberi társadalomban. Ezt én mondom önnek, én Poirot. Ön nagyon kemény szívű. Azt mondjam, ebben a kérdésben hajthatatlan vagyok. Egy gyilkosnak nem bocsátok meg, még akkor sem, ha az áldozat a maga véleménye szerint megérdemelte a sorsát. Ez Poirot végső szava ebben a dologban. Madár felállt, a szeme összeszűkült. Akkor csak rajta. Hozzon csak szerencsétlenséget az ártatlanokra. Nincs több mondani való. Azt hiszem, mondta nyugodtan Poirot, lenne még mondani valója. Mi történt azután, hogy ott hagyta az anyósát? Mi történt az alatt, amíg ön meg a férje a nagy sátorban volt? Bájta megvonta a vállát. Honnan tudhatnám? Ön tudja, vagy legalábbis gyanítja. Poirot hangja metsző lett. Adán egyenesen a belga szemébe nézett. Semmit sem tudok, Mr. Poirot. Azzal megfordult, és elhagyta a szobát. 8. fejezet. Poirot újabb bejegyzést tett a füzetébe. NB 4 óra 40. Aztán kinyitotta az ajtót, és a tiszti szolgát szólította, akit Carberry ezredes bocsátott a rendelkezésére. Megkérte, hívja meg Miss Carol Bytont. Érdeklődésre vette szemügyre a belépő lányt, gesztenye barna haját, hosszú nyakán ülő fejének nemes tartását, és a szépen formált kezek ideges mozgását. Foglaljon helyet, mademoiselle, mondta udvariasan Poirot. A lány engedelmesen leült. Sápat volt és egykedvű. Poirot ösztönösen rokonszenvet érzett iránta. Megkérném, kisasszony, mesélje el nekem, mi történt azon a délutánon. Carol olyan gépiesen kezdett beszélni, hogy Poirotnak az a gyanúja támadt, előre betanult szöveget hall. Ebéd után mindannyian elmentünk sétálni, aztán én visszamentem a táborba. Poirot félbeszakította. Egy pillanat. Kivel volt együtt a kirándulás alatt? A bátyámmal, Raymonddal és Miss Kinggel. Aztán egyedül. Értem. És, mint mondta, visszament a táborba. Meg tudja mondani, hogy körülbelül hánykor? Azt hiszem, 5-10 lehetett. 5 óra 10 lehetett. Poirot ezt is feljegyezte. CB, 5 óra 10. És aztán oda mentem az anyámhoz, beszéltünk egy keveset, aztán lementem a sátramba. Emlékszik, miről beszélgettek? Csak annyit mondtam neki, hogy a hőség, és megyek lefeküdni. Anyám azt felelte, hogy ő még üldögél egy kicsit. Ennyi volt az egész. Nem tűnt fel valami szokatlan önnek? Nem, legalábbis habozva nézett Poirotra. Ne tőlem várja, kisasszony, unszolt a Poirot. Nem, csak elgondolkoztam. Arra nem nagyon figyeltem fel rá, de most, hogy visszagondolok. Igen, Carol halkan folytatta. Valóban furcsa volt. Valahogy nagyon vörös volt az arca. Sokkal vörösebb, mint a szokásos. Lehetséges. Lehetséges, hogy valaki, vagy valami felbosszantotta. Esetleg sokkolta valami. Sokkolta. Nézett rá döbbenten a lány. Igen, mondjuk valamelyik arab szolga felbosszantotta. Ja, úgy. Hát az éppen lehet, mondta meg könnyebbülten. Magának nem említette, hogy valami kellemetlenség történt vele? Nem, legalábbis erről nem szólt semmit. És mit csinált ezután, kisasszony? A sátramba mentem, és egy fél órára lefeküdtem. Aztán lementem az étkező sátorba. A bátyám és a felesége ott olvasott. Ön mit csinált ott? Egy darabig kötöttem, aztán újságot kezdtem olvasni, aztán beszélt még az anyjával. Nem, még csak arra felé sem néztem többé. És aztán egészen addig a nagy sátorban maradtam, amíg Miss King nem közölte velünk, hogy meghalt. Ez minden, amit tud, kisasszony? Igen. Poirot közelebb hajolt. És mit érzett, Mademoiselle? Mit éreztem? Igen, mit érzett, amikor meghallotta, hogy az anyja, pontosabban a mostohanyja meghalt? Carol meglepetten nézett rá. Nem értem, mire gondol. De nagyon is érti. Carol lesütötte a szemét. Bizonytalanul válaszolt. Nagy megrázkodtatás volt. Valóban. Carol elpirult. Poirot most félelmet látott a szemében, de kérlelhetetlenül folytatta. Valóban nagy megrázkodtatás volt, Mademoiselle, és ha emlékeztetem egy beszélgetésre, amit ön folytatott a bátyjával egy éjszaka Jeruzsálemben. A lány halott sápat lett. Ön tud erről? Suttogta. Igen, tudok. De hogy? Hogyan? Véletlenül hallottam meg. Ó, Carol Brighton a kezébe tevette az arcát, és sírni kezdett. Poirot várt egy ideig, aztán megnyugtató hangon megszólalt. Önök arról beszéltek, hogy megölik az anyjukat, igaz? Így volt? Carol zokogva vallotta meg. Teljesen őrültek voltunk azon az éjszakán. Talán. Ön nem tudhatja, milyen állapotban voltunk. Felegyenesedett, a haját hátra simította az arcával. Lehet, hogy fantasztikusan hangzik, amit mondok. Amíg otthon éltünk, Amerikában, nem éreztük annyira, de az utazás alatt rádöbbentünk. Mire? Arra például, hogy milyen jó dolog emberekkel találkozni. Eddig elképzelhetetlen volt számunkra. És ott van még Ginny. Ginny? A húgom. Nos, Ginny egyre furcsább lett. És ebben anya a hibás. Illetve anya volt a hibás. Ray és én attól féltünk, hogy szegény Ginny teljesen megőrül. És láttuk, hogy Nadine is tart ettől. Ő pedig igazán élt az ilyen dolgokhoz. Egy időben ápolónőként dolgozott. Azon az estén Jeruzsálemben minden összejött, és hirtelen robbant minden. Ray magán kívül volt. Egy kívülálló, aki azt a beszélgetést hallotta, talán joggal érezhette úgy, hogy valóban meg is tesszük, amiről beszélgetünk. Akkor én is úgy éreztem, hogy valamit tennünk kell. Poirot lassan ingatta a fejét. Értem, értem. Ilyesmi sokakkal megtörtént már, ahogy azt a történelem is bizonyítja. Akkor este Ray meg én, mi is így éreztünk. Kezével az asztalra ütött, de persze nem tettünk semmit. Nappal már teljesen abszurdnak tűnt az egész, és hamar el is felejtkeztünk róla. Higgy el, Mr. Poirot, anyánk szívrohamban halt meg, Ray és én semmit sem tettünk. Megmerne erre esküdni, Mademoiselle? Megesküdni az üdvösségére, hogy Mrs. Brighton nem a maga, vagy a testvére valamilyen cselekedete következtében halt meg. Carol határozottan emelte fel a fejét. Igen, esküszöm az üdvösségre, hogy én nem ártottam neki, mondta mélyről jövő határozott hangon. Poirot hátraült a székében. Jó, ennyiben maradunk. A hirtelen támadt csendben Poirot nagy műgonddal megigazította a bajuszát. Mi lett volna a tervük? A tervünk? Igen, ki kellett, hogy főzzenek valamit azon az éjszakán, még ha később meg is feledkeztek róla. A belgedetektív számolni kezdett magában. Háromnál tartott, amikor Carol megszólalt. Nem volt tervünk, Mr. Poirot, ilyen messzire sohasem jutottunk el, mondta végül. Poirot felkelt. Ez minden, kisasszony. Lenne olyan szíves beküldeni a bátyját? A lány is felemelkedett, és bizonytalanul megállt Poirot előtt. Mr. Poirot, ön hisz nekem? Mondtam azt, hogy nem. Nem, de... Aztán mégis elhallgatott. Poirot megismételte. Ugye, megkéri a bátyját, hogy jöjjön hozzám. Természetesen. A lány lassan lépkedett az ajtó felé, majd amikor odaért, hirtelen visszafordult. Az igazat mondtam önnek. Poirot nem válaszolt. Carol elhagyta a szobát. 9. fejezet. A belga detektív észrevette, mennyire hasonlít a húgára Raymond, de az is feltűnt neki, hogy a fiú teljesen másképp viselkedik. Egyáltalán nem látszott idegesnek. Nyugodtan helyet foglalt és megszólalt. Nos, uram, Poirot udvariasan megkérdezte, beszélt a húgával? Raymond bólintott. Igen. Amikor átadta az ön üzenetét, tudom, mire gondolt. Megértem, hogy gyanakszik ránk, mert ha Meghallották akkor éjszakai beszélgetésünket, és utána röviddel meghal a mostohánk. Ez nyilván felkelti a gyanút ellenünk. De csak ugyanazt tudom mondani, mint a húgom. Biztosíthatom fönt arról, hogy ez az őrült kijelentés egy estének a nyomasztó hatása alatt történt. Akkoriban szinte elviselhetetlen kényszer alatt éltünk. Az a fantasztikus terv, hogy megöljük postohánkat, az csak arra volt jó, hogy kieresszük magunkból a felesleges gőzt, hogy levezessük a feszültségünket. Poirot lassan mozgatta a fejét. Lehetséges. Reggel felébredve az egész oly abszurdnak hatott. Esküszöm önnek, Mr. Poirot, hogy soha többé eszünkbe sem jutott a dolog. Poirot nem válaszolt. Raymond gyorsan folytatta. Tudom, könnyű ezt mondani, és nem is várhatom el, hogy higgyen nekem, de gondoljon a tényekre. Anyámmal kevéssel hat előtt beszéltem, és akkor még életben volt. Utána a sátramba mentem, megmosakodtam, és csatlakoztam a többiekhez a nagy sátorban. Attól fogva sem Carol, sem én nem mozdultunk onnan. Mindenki látott minket, be kell látnia. Mr. Poirot, az anyám természetes halállal halt meg, hiszen 6 óra után már senki sem mehetett a közelébe anélkül, hogy valaki meg ne lássa. Minden más feltételezés abszurdum tehát. Poirot higgadtan válaszolt. De ugye azt tudja, Mr. Byton, Miss Kingnek ez volt a véleménye a vizsgálat után, hogy a halál 6:30-tól számítva legalább másfél vagy 2 órával korábban állt be, vagy még előbb. Raymond megdöbbenve nézett Poirotra. Sarah mondta ezt? Igen. Mit szól hozzá? Ez lehetetlen. Miss King ezt vallotta. Most ön azt állítja nekem, hogy az anyja életben volt és jól volt mindössze 20 perccel azelőtt, hogy Miss King megvizsgálta a halottat. De hát ha egyszer így volt, gondolkodjék, Mr. Byton. Sarahnak tévednie kellett. Valamit biztosan nem vett figyelembe. A sziklák kizsugárzása, vagy valami ilyesmi. Biztosíthatom, amikor én láttam, anyám még életben volt, és én beszéltem vele. Poirot arca kifürkészhetetlen volt. Raymond Byton közelebb hajolt. Legyen igazságos, Mr. Poirot, ön elfogult, mert bizonyos dolgok felkeltették az érdeklődését, és egyébként is hajlamos rá, hogy a hirtelen halálban egy lehetséges bűnügyet lássam. Minden nap halnak meg emberek szívbetegség következtében. Nincs ebben semmi rendkívüli. Poirot felsóhajtott. Szóval, ki akar oktatni? Nem, egyáltalán nem. Csak azt hiszem elfogult a húgommal és velem szemben. Meglehetősen befolyásolja önt az a bizonyos beszélgetés, amit véletlenül meghallott. Poirot tagadólag rázta meg a fejét. Azt hiszem téved, mert van még itt valami más is. Dr. Gerardtól olyan orvosságot loptak el, amely adott esetben méreg lehet. Mérget, bámult Poirotra Raymond. Láthatóan megdöbbent. Poirot kissé várakoztatta, majd csaknem közömbösen válaszolt. Más elképzelése volt, ugye? Igen, mondta automatikusan Ray. Szóval, akkor ezért én nem is tudok tisztán gondolkozni. Mi volt a maguk terve? A mi tervünk? Az volt, hogy Raymond hirtelen elhallgatott. Egyszerre nagyon éber és elővigyázatos lett. Nem hiszem, hogy még bármit is mondhatnék. Ahogy óhajtja, válaszolt Poirot. Tekintetével követte a fiatalembert, amint az elhagyta a szobát. Majd elővette a füzetet, és apró szálkás betűivel feljegyezte. RB 5:55. Aztán elővette tiszta papírlapot, és írni kezdett. Amikor befejezte, hátradőlt, és a fejét oldalra hajtva töprengeni kezdett. A következő listát állította össze. A Byton család és Jefferson Coop elhagyta a tábort. 3:05 kb. Dr. Gerard és Sarah King elhagyta a tábort. 3:15 kb. Lady Wisdom és Miss Price elhagyta a tábort 4:15. Nadine Byton otthagyta anyósát, Dr. Gerard visszatért. 4:20 kb. Lennox Byton visszatért a táborba. 4:35. Nadine visszatér és beszél az anyósával. 4:40. Lemegy a nagy sátorba. 4:50. Carol Byton visszatér a táborba 5 óra 10 perckor. Lady Wishmond, Miss Price és Mr. Cook visszatér 5 óra 40-kor. Raymond Byton visszatér a táborba 5 óra 50-kor. Sarah King visszatér a táborba 6 órakor. A holttestet felfedezik 6 óra 30-kor. 10. fejezet. Poirot még egy ideig töprengett a lista felett, aztán összehajtotta a papírt, odament az ajtóhoz, és Mahmudot kérette. A tolmács nagyon bőbeszédűnek bizonyult. Mindig én bűnös. Valami történik, mondják. Én bűnös. Minden én hibám. Lady Hunt jön le áldozat hegyéről, kificamodik bokája a magas sarkú cipőben. Hozzá legalább 60 éves, talán 70. Én bűnös, csak bal szerencséjér, életem nyomorúság. Poirotnak nehezen sikerült megállapítani a szó áradatot. Arról beszéljen, mi történt tegnap 5:30 körül. 5:30 körül szolgák mind aludtak. Tudja, ebéd későn, 2 óra után. Utána mindenki eltűnt. Ebéd után mindenki lefekszik. Mi is aludtunk, mert amerikaiak nem teáznak. Ez 2:30 körül. De 5-kor már mind készen létben. Tudtam, angol hölgyek ilyenkor teáznak. Most senki nem jön. Mindenki sétál, nem mondom, örültem, így én is aludni mehettem. 5:45-kor tekintélyes angol hölgy visszatér, teát követel. Fiúk már vacsorát készítik, nagy felhajtás Lédinek, te a kell ellenőrizni, vizet forralják, eredtönetes mindig én. Nem tudja, vágott közbe Poirot, melyik szolga bosszantotta fel Mrs. Byton. Mahmud az égre emelte a kezét. Honnan tudnám? Hölgy nem panaszkodott nekem. Ki tudná deríteni, hogy ki lehetett? Nem, uram, lehetetlen. Azt mondja, a hölgy nagyon mérges, a fiúk persze nekem nem mondják. Most kérdezem, Abdul mondja, Mohamed volt? Mohamed mondja, Aziz, hogy azul, és így tovább. Ezek mind ostoba beduin, nem értenek semmihez, vagy persze teszik, nem értenek semmihez. Nagyot lélegzett és folytatta. Örülök, engem misszió iskola küldött. Hála égnek, nem vagyok tudatlan beduin. Ismerem Kets, Shelley, és a kövér tolmács hével szavalni kezdett Poirot, meghátrált. No, az irodalmi angol neki sem volt erőssége, mégis nagy megbroppáltatást jelentett számára a tolmács rettenetes angolsággal előadott szavalata. Nagyszerű, mondta gyorsan, nagyszerű, majd beajánlom a barátaimnak. És igyekezett minél előbb megszabadulni tőle. Miután az arab elhagyta a szobát, Poirot fogta a feljegyzéseit, és a Carberry ezredeshez ment. Jutott valamire, Mr. Poirot, kérdezte Carberry, és megigazította a feldén álló nyakkendőjét. Kíváncsi a teóriámra? Feltétlenül. Mondta az ezredes, nem túl nagy meggyőződéssel, mert a pályája folyamán teóriából épp eleget kellett már végighallgatnia. Az én teóriám az, hogy a kriminológia a világ legkönnyebb tudománya. Csak annyi a teendője, hogy hagyja az események résztvevőit beszélni, és előbb-utóbb elmondják a valóságot. Úgy rémlik, hogy már mondott valami hasonlót korábban. Végül is kimondott fontos dolgokat? Mindenki. Poirot röviden beszámolt a történtekről. Mondta az ezredes. Van itt egy-két érdekes dolog, bár nem tudom, mire megyünk velük. Van még valami ezen kívül, amit tudnom kellene? Nincs. Az ezredes felsóhajtott. Ettől féltem. Ma estére mindent tudni fog, mondta maga biztosan Poirot. Igen, ezt ígérte, de teljesen biztos benne? Biztos vagyok. Jó, lehet, ha valaki ilyen biztos a dolgában, jegyezte meg az ezredes. És ha volt is valami gúnyos villanás a szemében, Poirot figyelmen kívül hagyta, majd elővette és megmutatta a listát, amit készített, Carberry elolvasta. Ügyes, mondta végül, egy pillanatig töprengett, van egy elképzelésem. Mi lenne, azt kérdezte Poirot udvariasan. Tudja, az a véleményem, hogy ez a Raymond Byton ártatlan az ügyben. Miből gondolja? Ő tűnik a leggyanúsabbnak, és éppen ezért nem hiszem, hogy ő lett volna a tettes. Tudja, úgy, mint a detektív regényekben. Éppen maga hallotta meg, amint kijelentette, hogy el kell tenniük lábról az öreg hölgyet. Ebből tudhattuk volna, hogy ő ártatlan. Sok detektív regényt olvas? Kérdezte maliciózusan Poirot. Rengeteget. Erősítette meg Carberry. majd hozzáfűzte izgatott hangon, mint valami kisdiák a tanárnak. Nem akar úgy eljárni, mint ahogy a könyvekben a detektívek. Össze kellene állítani egy listát azokról a dolgokról, amelyek fontosak lehetnek, bár az első pillanatban nem látszanak fontosnak. Szóval valami ilyesmit. Látom, szereti az ilyenfajta detektív történeteket, mondta barátságosan Poirot. Nagyon szívesen megteszem a kedvéért. Azzal elővette egy papírlapot, leült az asztalhoz, és hamarosan elkészült az új listával. Lényeges pontok. Első. Mrs. Bynton olyan gyógyszert szedett, amely digitáliszt is tartalmazott. Második. Dr. Gerard elvesztette az injekciós fecskendőjét. Harmadik. Mrs. Bynton örömét lelte abban, hogy a családját mindenkitől elzárja, még beszélgetni sem engedte őket idegenekkel. Negyedik. Mrs. Bynton a kérdéses délután elküldte a családot sétálni, tehát egyedül akart maradni. Ötödik. Mrs. Bynton beteges örömet lelt abban, hogy másokat lelkileg kínoszhat, ilyen értelemben szadista volt. Hatodik. Mrs. Bynton ülőhelye és a nagy sátor közötti távolság nagyjából 200 yard. Hetedik. Lennox Bynton először nem tudott válaszolni arra a kérdésre, hánykor jött a táborba. Aztán eszébe jutott, hogy felhúzta az anyja karóráját. Így kiderült az időpont. Dr. Gerald és Miss Genevieve Bynton sátra közvetlenül egymás mellett volt. Kilencedik. Fél hétkor, amikor a vacsora elkészült, Mrs. Bytonért egy szolgát küldtek. Az ezredes elolvasta, amit írt, és nagyon elégedettnek tűnt. Óriási, nagyszerű, kiáltott fel. Ez a lényeg. Nehéz feladat volt, de nagyon jól csinálta barátom. Mégis észrevettem egy-két hiányosságot. Úgy vélem, ezek is fontosak, remélem nem nehezte rám, Mr. Poirot. Poirot alig észrevehetően felvonta a szemöldökét, de nem válaszolt. A kettes pont például, folytatta az ezredes. Azt írja, Dr. Gerard elvesztette az injekciós fecskendőjét. Igen, ez így van, de elvesztette a digitális tartalmazó orvosságos üvegét is, illetve hiányozott belőle egy adag, nem de? Az utóbbi már nem olyan fontos, mint az injekciós tű, válaszolta Poirot. Igen, értem. Azt gondoltam, a gyógyszer a lényegesebb, de mi a véleménye a két szolgáról? Arról, akit Mrs. Bytonért küldtek, és arról, akit Mrs. Byton megfenyegetett a botjával. Végeredményben ők is tehették, nem gondolja? Poirot mosolygott, de nem válaszolt. Amikor elhagyta az ezredes irodáját, azt morgogta magában. Hihetetlen, hogy az angolok sohasem válnak igazán felnőtté. 11. fejezet. Sarah King egy kis dombon ült a tábortól nem messze, és szórakozottan tépdeste a virágokat. Dr. Gerald a közelébe telepedett le egy sziklán. Egy ideig mindketten hallgattak, majd Sarah szenvedélyes hangon megszólalt. Mondja, miért kellett önnek megbolygatni ezt az egész ügyet? A doktor lassan válaszolt. Úgy gondolja, hallgatnom kellett volna? Igen. Mindannak ellenére, amit tudtam, semmit sem tudott, indulatoskodott a lány. A francia felsóhajtott. De igen. De azt elfogadom, hogy az ember sohasem lehet teljesen biztos a dolgokban. Dehogy nem, erősködött Sarah. Lehet, hogy maga igen, mond vállalt a francia. Ön akkor beteg volt, magas lázzal feküdt. A fecskendő valószínűleg egész idő alatt ott volt a helyén. A digitoxin pedig véletlenül is kiöntette, vagy valamelyik arab babrált a táskájában. Dr. Gerard csak nem cinikusan válaszolt. Ne aggódjék, kisasszony, a barátai valószínűleg megúszták az ügyet. Ezt sem akarom, érti? Az orvos megcsóválta a fejét. Nagyon következetlen. Talán nem maga volt, folytatta Sarah, aki még Jeruzsálemben amellett kardoskodott, hogy nem szabad beavatkozni? És most tessék. De én nem avatkoztam be. Egyszerűen elmondtam, amit tudok. Én pedig váltig állítom, hogy nem tud semmit. Ó, Istenem, mindig ugyanoda lyukadunk ki. Fogunk körbe-körbe. Az orvos engesztelően fordult hozzá. Igazán nagyon sajnálom, Miss King. Sarah most halkan folytatta. Látja, végül is nem menekültek meg tőle. Egyikük sem. Még mindig itt van köztünk. Még a sírjából is kinyúl utánunk. hogy a markában tartsa őket. Mindig is valami szörnyűséget érzett körülötte az ember, és most a halálban is szörnyű. Nekem az az érzésem, hogy ő még most is élvezi az egészet. Összekulcsolta a kezeit, majd egészen hétköznapi hangon megjegyezte, mint figyelmeztetésképpen. Nézze, az az ember valószínűleg utánunk jött. A doktor lepillantott a válla mögül. Minket keres, azt hiszem. Milyen furcsa kis emberke, mondta a lány. Vajon olyan bolond is, mint ahogy kinéz? Egyáltalán nem bolond, jegyezte meg csöndesen a doktor. Ettől féltem, mormogta Sara. Komor tekintettel figyelte a hegyre kapaszkodó detektívet. Poirot végre felért hozzájuk. Kifújta magát, és megtörülte izzadó homlokát. Aztán lemondóan a cipőre tekintett. Szegény cipőm, ez a rengeteg kő meg por. Majd kölcsönkérj Lady Wistholm cipőtisztító felszerelését, meg a porrondját, mondta Sara csípősen. Mindig komplett szobalány felszereléssel utazik. Sajnos a karcolásokat azzal nem lehet eltüntetni, csóválta a fejét szomorúan a detektív. Hát azt nem. De miért hord ilyen cipőt ebben az országban? Poirot szokása szerint kis oldalra hajtotta a fejét. Szeretem a rendet és az ápoltságot, szólt nyomatékosan. De hát ez itt sivatag, erősködött Sara. Dr. Gerald elmélvázva szólalt meg. Bizony nem nőknek való helyez. Úgy értem, nem könnyű ide öltözéket találni. Miss King ruhája ugyan megfelelő, ráadásul nagyon csinos, a doktor elismerő pillantást vetett a lányra, de meg kell mondanom, szegény Lady Wistholm rettenetesen néz ki abban a lovagló bridgesben. Hogy Miss Price öltözködéséről ne is beszéljünk, míg a fiatal Mrs. Byton sem öltözködik valami sikesen, pedig roppant csinos asszony. Sara türelmetlenül közbeszólt. Nos, feltételezem, Mr. Poirot nem azért kapaszkodott fel ide, hogy ruhákról, meg öltözetékről beszéljen velünk. Igaza van, mademoiselle. Azért jöttem, hogy Dr. Gerardra konzultálja. Nagyon érdekelne a véleménye. Akárcsak az öné, Miss King. Ön, mint medika, bizonyára ismeri a legújabb pszichológiai elméleteket is. És én épp ilyen vonatkozásban szeretnék minél többet megtudni Mrs. Bytonról. Kérem, mondjanak el mindent, amit csak tudnak róla. Hiszen már mindent kívülről kellene tudnia, türelmetlenkedett Sara. Nem, meggyőződésem, hogy ebben az ügyben igen nagy szerepet játszik Mrs. Byton személyisége. Milyen ember volt? Ha többet tudunk viselkedésének pszichológiai háttéréről, talán a megoldáshoz is közelebb kerülünk. Dr. Gerald gondolkodott egy ideig. Mrs. Bytont nagyon érdekes esetnek találtam, mármint pszichológiai szempontból. Mondja el, kérem. Dr. Gerald neki kezdett és elmesélte, hogyan ismerte meg a családot. Elmondta Jefferson Cooppal folytatott beszélgetését is. Megemlítette, hogy szerinte a fiatalember nem jól látja a család helyzetét. Coop szentimentális, folytatta, inkább ábrándjai vannak, mint sem valóságérzete. Sodoltatja magát, könnyedén, netán léhán él. Tulajdonképpen nincs semmi gondja, és lehet, hogy ezért nincsenek pontos elképzelései arról, milyenek is valójában az emberek. Ez néha veszélyes lehet, vetette közbe Poirot. Dr. Gerard folytatta. Makacsul ragaszkodott hozzá, hogy nekem téves elképzeléseim vannak a Byton családról. Olyan alapvető dolgokról, mint a gyűlölet, a lázadás, a hízelgés és a nyomor, csak nagyon halvány elképzelései vannak. Aha, mondta Poirot elgondolkozva. De azt hiszem, folytatta a doktor, hogy a kirándulás, a Petrán egy kicsit kinyitotta a szemét. És a doktor elmondta azt a beszélgetést, amelyet az idős nő halálának reggelén folytatott Cooppal. Érdekes történet azzal a cselédlánnyal, mondta Poirot elgondolkozva, rávilágít az idős nő módszereire. A doktor folytatta. Mindenképpen különös reggel volt. Még nem járt Petrán, Mr. Poirot? Ha arra járna, valamikor feltétlen menjen fel az áldozatok hegyére. Egészen különös atmoszférája van annak a helynek. Részletesen leírta az ott történteket hozzátéve. Miss King úgy ül ott, mint egy ítélő bíró, és kijelentette, egyetért azzal, hogy valakit feláldozzanak a közösség érdekében. Emlékszik, Miss King? Sara megborzongott. Ne, kérem, ne beszéljen erről a napról. Nem beszéljünk, csak inkább mindenről, ami akkor történt. Nagyon érdekel Dr. Gerard az ön véleménye Mrs. Byton gondolkodás módjáról. Valamit nagyon nem értek. Vajon miért határozta el magát Mrs. Byton, hogy Amerikából ide utazzék? Hiszen nyilvánvaló volt, hogy a gyermekei idegenekkel találkoznak majd. És odáig Mrs. Byton éppen azt akarta megakadályozni. Tudnia kellett, hogy ez az utazási túra, ez rést üt a hatalmán. Nos, érdeklődött? Poirot. Dr. Gerard izgatottan előrehajolt. Hát, éppen ez az. Az öreg asszonyok mindegy formák a világon. Unatkozott. Belebetegedett az unalomba. Belebetegedett. A mi öreg hölgyünk is. Bármely hihetetlenül hangzik is. Az történhetett, hogy beleült a környezete feletti zsarnokoskodásba és kínzásukba. Mrs. Byton, ha most úgy beszélünk róla, mint egy állat szelídítőről, már megszelídítette a maga tigriseit. Valami változatosságot talán csak az jelentett a számára, amikor felnőttek ezek a gyerekek. Lennox és Nadine házassága például különleges esemény lehetett a számára, talán újszerű kalandot jelentett neki, de aztán ezt az izgalmat elvették tőle. Lennox olyan melankóliába süllyedt, hogy nem lehetett semmivel sem megsérteni. Raymond és Carol sem adta semmi jelét a lázadásnak. És Genevieve, ó, a szegény kislány, ő aztán végképp nem jelentett az anya számára semmiféle új izgalmat. Mert Genevieve találta, ő megtalálta a maga számára a menekülés útját. A valóságból, a képzelet világába menekült. Minél inkább szekérozta volna az anyja, ő annál inkább belemerült az álomvilágba, azt képzelve, hogy titkos ellenségek üldözik. Mrs. Byton szemszegéből így az egész család unalmassá vált. Új kalandokra vágyott tehát, mint Nagy Sándor. Elhatározta, hogy meghódítja magának a világot. Ezért aztán kitalálta azt a külföldi utazást. Ez majdnem új szinterek jelentett számára, hogy az állatseregletre lázadni kezdjen, és akkor lehetősége lesz új gazságok kitalálására. Lehet, hogy ez az egész nagyon abszurdnak hangzik, de szerintem ez van a dolgok mögött. Új, ijesztő lehetőségekre vágyott. Poirot lassan fújta ki a levegőt. Világos, igen. Pontosan tudom, mire gondolom. Az egész beleillik a képbe. Miss Byton nagy kockázatot vállalt, és megbűnhődött érte. Sarah megmozdult, komoly arca sápat volt. Gondolja, hogy túl messzire ment, és a családja végzett vele, vagy valaki közülük? Poirot bólintott. Sarah hangja megremegett. Kitette? Poirot a lányra nézett. Sarah keze önkéntelenül ismét a virágok közé tévedt. Poirot nem válaszolt azonnal. Ám ebben a pillanatban a doktor Poirot vállára tette a kezét, és megszólalt. Nézze csak! Egy lány jött ábrándozva lefelé a hegyoldalon. Aranyvörös haja sugázott a napfényben, a szája szögletében titozatos, különös mosoly bujkált. Lassan, szinte lebegve lépkedett. Úgy tűnt, mintha valami földön túlni lény közeledne. Milyen gyönyörű, milyen meghatóan szép, szaladt ki véletlenül Poirot száján. Mintha Ophéliát látnám, már nem is ebben a világban él, és boldog, mert többé nem ér el hozzá semmi emberi szenvedés. Igen, igen, pontosan így van, erősítette meg Dr. Gerard, mintha álmodna, nézze meg az arcát. Már álmomban is őt láttam, amikor lázasan feküdtem a sátramban, és kinyitottam a szememet, ezt az arcot láttam magam előtt, ezt a földön túli édes mosolyt. Nagyon kellemes álom volt, sajnáltam, amikor felébredtem belőle. Aztán ismét visszanyelve társasági madarát hozzátette. Hát, ez Genevieve Byton. 12. fejezet. A következő percben a lány odaért hozzájuk. Dr. Gerard megszólalt. Miss Byton, hagyd mutassam be Mr. Poirot. Ó, nézett bizonytalanul Poirotra a lány. Összekulcsolta a kezét, az elvarázsolt királykisasszony egyszerre visszatért a valóságba. Most egyszerű, félszeg lány lett, egy kicsit ideges és zavart. Poirot megszólalt. Örülök, hogy itt találkozhattam önnel, már szállodában is kerestem. Igen, Genevieve mosolya kifejezéstelen volt, ruhája övét kezdte fabrálni. Poirot udvariasan megkérdezte. Eljönne egy kis sétára velem? A lány engedelmesen megmozdult, és szófogadóan követte Poirot. Egy ideig némán mentek egymás mellett, majd Jenny váratlanul különös kapkodó hangon megszólalt. Ön detektív, ugye? Igen, mademoiselle. Híres detektív? A leghíresebb a világon, mondta Poirot komolyan. Zsinőf hangja lágy volt. Ugye azért jött, hogy megvédjen. Poirot gondosan megigazította a bajuszát, majd némi töprengés után így szólt. Akkor tehát ön veszélyben van, mademoiselle? Igen, gyanakvó pillantással nézett körbe. Beszéltem már erről a dr. Gerarddal, Jeruzsálemben. A doktor nagyon okos ember, nem szólt semmit, de azóta követ, és tudom, hogy messziről vigyáz rám. Sóhajtott. A többiek meg akartak ölni. Ott a vörös sziklánál. Nekem állandó védelemre van szükségem. Poirot udvariasan bólintott. Zsiné folytatta. Olyan kedves és jó. Szerelmes belém. Igazán? Ó, igen. Álmában a nevemet mondta. A lány hangja ismét ellágyult. Láttam, ahogy ott fekszik, forgolódik, és közben a nevemet suttogta. Én nesztelenül kijöttem. Szünetet tartott. Ő küldte hozzám önt, ugye? Tudja, nagyon sok ellenségem van. Itt vannak körülöttem, állarcot viselnek. Mademoiselle, mondta komolyan Poirot, ön itt biztonságban van. A családja vigyáz őre. Zsinév büszkén kiegyenesedett. Ők nem az én családom, semmi közöm hozzájuk. Titokzatos arccal folytatta. Én más vagyok, mint akinek látszom. De erről nem akarok önnel beszélni. Nagyon meglepődne, ha tudná. Poirot udvariasan másra terelte a szót. Nagyon megrázta önt az édesanyja halála, kisasszony. Zsinév mérgesen dobbantott a lábával. Mondom, hogy ő nem az anyám. Csak úgy tett, mintha az lenne, és nem hagyott elmenekülni. Ön hol volt, amikor Mrs. Byton meghalt? A lány gondolkodott egy pillanatig, majd így szólt. A sátramban. Nagyon meleg volt bent, de nem mertem kijönni. Elkaphattak volna. Megremegett. Az egyikük be is nézett a sátramba. Állarcban volt, de én felismertem. Úgy tettem, mintha aludnék. A sejk küldte. A sejk akar elrabolni. Egy ideig csendben sétáltak tovább. Poirot szólalt meg előbb. Ez mind szép, mademoiselle, ahogy maga elbeszéli, és bebeszéli magának ezt az egész történetet. Zsinév megállt, mereven nézett Poirotra. Ők igenis léteznek, nem szellem alakok. Poirot nem válaszolt. Igenis léteznek, ismét telte meg a kiáltva a lány. Aztán mégsem elfordult, és leszaladta az ösvényem. Poirot csak állt és nézett utána. Mivel bántotta meg, kérdezte dr. Gerard kapkodva szedve a levegőt. Poirot higgadtan válaszolt. Azt mondtam neki, hogy a történteket csak ő találta ki. A doktor elgondolkozva ingatta a fejét. És eredűvös lett? Ez minden esetre jó jel. Azt mutatja, hogy nem reménytelen az állapota. Még tudja, mi igaz és mi nem. Meg fogom gyógyítani. Ön vállalkozik a gyógyításra? Igen. Már megbeszéltem a dolgot a fiatal Mrs. Bytonnal és a férjével. Zsinév velem jön Párizsba a klinikámra. Aztán majd, ha meggyógyul, felléphet. Színésznő akar lenni. Színésznő? Igen. Zsinévnek elsősorban sikerélményre van szüksége. Érdekes módon nagyon sok mindenben hasonlít az anyjára. Ez nem igaz, szólt közbe Sara, aki addig